Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. A napokban kiment a nyakam. Engem is elért az autózó és íróasztalnál ülő népbetegség. Elgondolkodtam, talán tényleg közös kórtünetünk, hogy állandóan lefele is egy irányba nézünk, szinte belegörcsölünk ebbe a mozdulatba. Pedig ha felfele is tekintenénk a szó valódi és átvitt értelmében, ha tekintetünket az égre vetnénk, talán egészségesebbek lennénk. Most egy olyan házaspár vallomását hallhatjuk, akik hosszú évekig lefele a pohárra néztek. Dömösön a református misszióban megszabadultak az alkohol függőségtől. Beteg, szétszakadt házasságuk is, egészségük is, hitük is egészségessé lett. Vörös Virág beszélget Bóka Ilonával és Bóka Lászlóval.
Mindig azt éreztem, hogy kakukktojás vagyok. Szóval, hogy kilógok. Minden embernek az volt a mániája, hogy kockából golyónak kell lenned, mert mindenki golyó, és mindenki valamit csiszolni akart rajtad. Az alkohollal meg még azt a borzalmat értem meg, hogy már magamra se számíthatok. Bevettem 60 darab altatót, meg megittam rá akármennyi konyakot, amennyit bírtam. Roppant oda voltam, mikor én fölébredtem egy kórházi ágyon. Soha senki akkor már rám se nyitotta az ajtót, egy lepusztult albérletbe értem. Hát borzalmas gyerekről volt, iszonyú. 5 infarktus után 40 évesen halt meg az én édesapám. Az anyám mindig a nevelőapám mellé állt, ha apa szólt egy szót, akkor mindig rajtam csak ütött, vert, mint a lova. Mindig erősödött és nőtt bennem az elhatározás, hogy na, ha én egyszerűen kiszabadulok, na majd akkor én megmutatom nekik, hogy hogy kell. Mire elértem a 18 évemet, addigra kinéztem a férjnek valót, össze is házasodtunk, és nagy elánnal nekiálltam építeni az én életemet. Ki mit magának, ki kapar, az az övé, és ki mit tanul, az az övé, azt nem lehet tőle elvenni, és ha jól dolgozol, akkor jó lesz neked, és csináltam is, mint egy ló. Megszületett a fiunk, berendeztük a lakást, és ahogy telt a lakás, úgy üresedett a szívem. Addig azt hittem, hogy ha minden úgy rendben van körülöttem, és mindenem van, amire szükségem van, akkor jó van minden. Valami nagy-nagy sötétség kavargott én bennem, amit úgy elhesegettem egy darabig. 19 éves házasok lettünk, addigra tökéletesen világossá vált, hogy én nem ezt akarom. Még csak nem is fogtam én ezt senkire, se a gyerekkoromra, se a férjemre. Nem tudtam, hogy nekem mi kéne havóna, csak azt, hogy ez így nem jó. Hogy ez nagyon karcsú nekem, hogy itten eszünk, alszunk, szeretkezünk, dolgozunk, lefekszünk, fölkelünk. Megy az élet, és már ott voltam ugye, 37 évesen elmegy felettem az élet, és nem csináltam semmit. 30 környékén eszébe jut az embernek, hogy mire ez az egész hercehurca, mert ez nem igaz, hogy az ember erre van. Hogy eszünk, iszunk, főkelünk, lefekszünk, szóval ez alig különböző az állatnak az ösztöneitől. És elváltunk. Elköltöztem egy bőröndel, elmentem abból a lakásból. 8 évig éjszakáztam azért a lakásért. Szemrebbenés nélkül azt mondtam, hogy mindennek ára van. A gyerek 16. éves volt, leültem vele, megmondtam neki, ez van. Nevedre íratom a részemet. Éljetek boldogan, azt szevasztok. És ott hagytam a munkahelyemet, és elmentem vendéglátózni. Mire 43 éves lettem, ez egy 5 év. Tökéletesen kihúztam a lábam alól a szőnyeget. Azt hittem, hogy a fő nem kapar engem senki onnan, mert rengeteget kivett a vendéglátózás, ez egy iszonyú kemény fizikai munka. Ottan 10 órákat talpalni, sörösre kezd be ki, lepusztult albéletbe. Nem maradt meg a vakolat a falon, olyan büdös volt, mint a dög egy ilyen mésztéglahodály, egy magas, soha nem lehetett kifűteni, hideg volt. És akkor jött a hadd-elhadd. Akkor 7-es váltásban dolgoztam, és amikor otthon voltam, se tudtam, milyen nap van. Egyszerűen. Csak arra figyeltem, hogy hétvége felé ki kell józanodni, mert dolgozni kell menni, és nem lehet úgy bemenni. És akkor azt mondtam, hogy hát nincs segítség. Nincs, kész. Itt vagyok 43 évesen, alkoholista vagyok. És akkor volt az, hogy az én most apám szólt a lányoknak, az ő két lányának. Imádkozzatok, csináltok valamit. Az egyik a kisebb nővérem ment dolgozni reggel, és bekapcsolta a tévét, sose szokta, akkor bekapcsolta, meghallotta, hogy egy fiatal helyes srác bizonyságot tesz, hogy a szülei megszabadultak Dömösön, édesapja alkoholista volt, az anyja meg depressziós, meg pánikbeteg, meg mindent elintéztek, bejelentkeztek. Mikor volt ez az öngyilkossági kísérletem, mintha meghalt volna a lelkem. Én tökéletesen olyan voltam, mint az automata. Abszolút semmi emberi érzés, érzelem, de még csak düse volt már bennem. Semmi. Nem érdekelt semmi, meg senki. Segítettek ott bepakolni, megmosták a hajamat. Fölmentünk Ömösre, ki se csomagoltam. Na most egy pap fogja itt tőlem majd megkérdezni, hogy mit csinálok az életemmel, vagy miért iszok. Aki egy inkubátorba él, ugye? És az Oli bácsi, Balogh Zoltán volt, és az első, amire fölfigyeltem ott, hogy ez az ember beszél valamiről, ami nekem tök magas. És mégiscsak elkezdett engem foglalkoztatni, hogy én nem azt az Istent ismerem, mint a tékozló fiúba. Soha az életemben nem jutott eszem, hogy én valamit rosszul tudok. És tényleg mi van, hogyha én teremtmény vagyok, az Istennek egy gondolata vagyok? Akkor nem feltétlenül biztos, hogy azt csinálhatok magammal, amit éppen én akarok. Elkezdett engem érdekelni Jézus személye is. Ez olyan nagyon kibeszélhetetlen és nagyon intim dolog ám, mert ez olyan volt, hogy így délután imádságnál, meg énekeknél is, mintha nekem lett volna kitalálva, és valahogy olyan volt nekem, mint azért, amikor a lelkem roskadozva vittem. Váratlanul átölelt az Isten. Valahogy azt éreztem, hogy nyugodjál már meg, ne rúgkapáljál már, álljál már meg, aztán jussunk egymással dűlőre. Valami ilyesmi volt az élmény, nem válaszoltam rá semmit. Eltelt az egy hét, eljöttem sokkal könnyebben. Én az 50 kilómat olyan roskadozva vittem, hogy most a 80-at nem viszem úgy. Eltelt az egy hét, ugye jött a munkás hetem. Ugye hétfő reggeltől vasárnap estig, ugye éppen csak aludni jártam haza. Olvastam minden este a Bibliát, filóztam rajta. Eljött a szabad hét, amikor is ugye visszaszoktam vinni az üvegeket, beszoktam vásárolni a közértbe, ami állt egy negyed kiló kenyérből, valami mosóporból, és nagyon sok italból, ugye ki kell fújni, kijöttem a közértből, és lenéztem a szatyromra, és ott volt benne egy kis ez meg az, és italt nem vettem. És hogyha én erről el tudtam felejtkezni, ez nekem annyira nyilvánvaló volt, és annyira tökéletesen érthető, hogy ez az Isten dolga, és nem az enyém, hogy ezért én semmit nem tudom. Én el tudtam felejtkezni erről a 25 éves gondomról, és én úgy jöttem ki, hogy el sem mentem az italok felé.
Tehát ez nem egy tudatos megtartóztatás volt, hogy nem veszem.
Nem. Ez volt, igen, úgy március utolsó hetében, hogy ott a közért előtt ott érde tudtam volna esni, mert ott leesett a tantusz. Ha másképp közelít, nem találnálam. És akkor valami mérhetetlen nagy békesség, akkor altatókkal aludtam, nyugtatókkal léteztem, kedélyjavítókkal. Mindenfélét megpróbált az ember, hogy talpon tudjon maradni, és nem kellett egyszerűen gyógyszer se. Semmi nem kellett, meg az ital se kellett. És azóta sem. A legnagyobb melegbe isszák a bepárásodott bohárból a sört. És az ízére nem emlékszem, pedig aztán egy-két hordóval megittam belőle.
Tulajdonképpen 25 év után egyszer csak letette, és kész.
És ennyi. De mindjárt jött utána egy esküvő, menjem hugának az esküvője. Hogy milyen lesz az, hogy most nem iszok, és akkor kínálnak, és akkor majd én ott tiltakozok. Olyan jól meg volt old, vagy ki volt téve egy asztalra, és úgyhogy nem vette észre, hogy az ember nem iszik. És ami mérhetetlen öröm öntött el, hogy van ennek a világnak gazdája, hogy nem minden csak úgy történik, hanem okkal.
Thank you.
A második ajándék az Istennek az első unokám volt, aki most 16 éves fiú gyermek, és ugye a fiam az oda nősült, ahonnan én eljöttem, az egyik szoba volt az övé, a másik a férjemé, akkor fölmentem, és mondtam neki, hogy gyere el Dömösre, hallani se. Tehát olyan reakciót váltott ki belőle, hogy teljesen meg voltam ütközve, hogy te nem vagy normális, te hülyébb vagy, mint mikor ittál. Hát inkább így áll, mint hogy ilyen hülyeségeket beszélsz, hogy téged az Isten megszabadított. Hát mit csináltak ott te veled? Úgy rájöttem, hogy jobb, hogyha nem szólok semmit, és akkor elkezdtem imádkozni. 93-ban már rutinból föltettem a kérdést, hogy én megyek föl egy hitmélyítőre, hogy nem kísérne el a volt férjem, és a legnagyobb meglepetésemre azt mondta, hogy jó van, akkor följön. Hát ő csak úgy gondolta akkor, hogy majd csak úgy lazít egy kicsit a pián, egy kicsit összeszedi magát, és akkor új út erővel lehet inni. Akkor hazajöbbentünk a hitmélyítőről, ővel is ugyanígy megtörtént a csoda, megszületett a lányunokánk is, és aztán borzasztó tarthatatlan lett az ő helyzete otthon. Ugye ott voltak a fiamék az egyik szobában két gyerekkel, és egyszer csak egy idős testvérünk mondta, hogy összefogtok ti házasodni, mert az a rendje, és mondja, jaj, Erzsi néni, ugyan, dehogy fogunk mi összeházasodni, aki azt az ajtót nálam becsukta, hagyja becsukva, mert nagyon jó van az úgy, de aztán kénytelen az ember megérteni, hogy nincsen az Istennél, nincs ilyen megoldás, hogy együtt élünk egy fedél alatt, mint barátok, meg nincs. És akkor az Oli bácsi adott össze bennünket Dömösön, 11 éve, 3 unokánk van, unokázunk. Akkor a fiam nekem ilyet mondott az első időben. Mutter, ha te keresztény vagy, én inkább nem lennék az. És aztán mégis ő is csak keresztény lett. Lejárnak a veresi templomba. És olyan betyár az ember, hogy mindig visszanézve látja meg az Isten keze nyomát mindenen. Szóval amikor úgy gyűrődik benne, úgy gyötrődik benne, amikor még visszanéz rá az ember, akkor annyira ott van az Isten tenyérlenyomata minden dolgán, minden ünnepén, minden döntésén. És akkor még ugye dohányoztam 9 évig utána, mert azt mondtam, hogy az már nem létezhet, hogy én se nem iszok, se nem dohányzok. 14 éves, 38 évig szívtam a cigit. Azóta ezt a pénzt félreteszem, és mindig a nyaralásba van beforgatva. Vannak az ember életében időszakok, amikor olyan távolinak és lehetetlennek érzi az Isten segítségét, meg közelségét, meg szeretetét. Ez nem egy kézzel fogható dolog. Én is azt vártam, hogy majd megnyílnak az egek, megjelenik. Nem. Ott benn. Azt mondják, hogy van az ember lelkében egy luk, ami Isten alakú, és csak Isten tudja betölteni. Egy olyan hiányérzet, amit csak az Isten képes megelégíteni.
Ezek szerint a megoldás az kizárólag kegyelem?
Semmi más. Nincsen más út.
Ez később tudtam meg, hogy ő imádkozott értem több mint másfél évig, mert akkor nekem Istent elkezdte emlegetni, meg Jézus Krisztusát én adtam neki. Szóval nekem vörös posztó volt az, hogy Isten, nem tartottam én azt felnőtt ember, főleg férfi emberhez méltóan, hogy ugye Istenhez forduljon, ne talán te imádkozzon, hát azt meg nem szól. Öregasszonynak, gyereknek, jó meséknek tartottam ezt. Én nem hittem benne, nem is hittem Isten, mert ki nincs, azért nem foglalkoztam magyarul. De már elváltunk 20 év házasság után. Hát, hogy miért? Elég sokat volt egyre gyakrabban. Én úgy hittem, hogy elértem egy bizonyos szintet, és én azt tartottam. Szoktam mondani, én reggeltől estig ittam szinte folyamatosan. Munkahelyen is már kellett inni, mert hát ugye elvonási tünetek azok jöttek. Nem volt fék az emberen, tehát nem volt elkölcsi tartása, semmi nem volt. Egy valami volt az, hogy igyak. Mindenen keresztül. Ezért lopott, csalt, hazudott az ember. Aztán, mikor már az egészségem hát eléggé megromlott, 25 év piálás az azért meglátszik, többször egy gyomorfeké, nyombélfeké, már ülve nem tudtam utazni a járműveken, mert a májam nem férte helyén, tehát akkor még vadabbul elkezdtem mindig, hogy minél előbb pusztuljon a férges, se tudnék. Ebből kilépés már nincs az ember, mája elkezd egyszer nagyon rossz irányba menni, már pedig lenne ez rossz irány volt. Beteg voltam, nem esett jól a pia, hát mi a francok éjek akkor? Gondoltam akkor, na jó van gyerekek, akkor mostán csak számot mondok, nem 3 litert iszunk meg, hanem 5-öt. És akkor biztos, hogy hamar elpusztulunk. Öngyilkos nem mertem lenni, az is eszembe jutott. Már a pia se volt, ugye már utóbbi időben már az se volt kellemes. Töményi italt szerettem. Hát természetesen sok más mellett, mert azért kellett higítani, szoktam mondani akkor a sörrel, mert ugye a sör az nem alkohol, de a mennyiség volt az, ami tönkretette a szervezetet. És érdekes módon, amikor nekem a gyomrom elkezdett fájni, ugye reggel benyomtam rá egy vagy két unikumot, ugye te az szépen lement, leért, azt szerente is tette. Magyarul azt mondtam, hogy ez a gyógyszer. Akkor már a gyomrom fájt, mit csináltam? Ittam. Na most én azt mondtam, ha van Isten, kicsit cinikusan, hát akkor adtam dolgozhat. 51 kiló voltam, Mert eszembe se jutott, hogy az italból van szabadulás. Karakán embernek tartottam magam. Tömösen, amikor már tényleg ugye a kis tükröt elén tette az úr, hogy na hát te ilyen vagy, akkor a pia volt a legkisebb bűnöm. Tudnék azt mondani, hogy a gyereknek mindent elentettem, teljesen nem tisztességes úton. Loptam, csaltam, hazudtam, stb. Én ezt nagyon-nagyon pozitívan állítottam be, ugye, hogy én milyen rendes fazon vagyok, hogy a gyereket egyedül így is tudtam nevelni. Azt mondtam, hogy nem veszetek semmit, ha elmegyek Dömösre. Ezen a bulin én csak nyerhetek, mert ugye szép helyen van, Dunakanyar. Nejem is összem talán érintett, és egy picit összeszeded magad. Na ez fogott engem, hogy összeszeded magad. Magyarul képes leszek arra, hogy tovább tudjak inni normálisan. Tehát én nem akartam se a piától szabadulni, se keresztény nem akartam lenni, se Isten megismerni. Tehát én nekem eszembe sem jutott ez. És azért mentem, hogy fizikailag rendbe jöjjek, tehát ne fájjon a belem, ne érezzem magam rosszul, hanem én meg tudjam inni ugyanazt a mennyiséget, és nagyon jól érezzem magam. Mert ez már az utóbbi években nem volt meg, hogy jól éreztem magam. Az itt a csalogat, és többször menjek, és én természetesen borombában, ahol csak azt mondtam, hogy nem. Engem ne hülyítsenek el, én így mondtam úgy magamba, mert Istenem foglalkozik a sima arandóval. Valószínű, hogy vannak kiválasztott emberei, esetleg úgy, de hát ez nem én vagyok, ugye, mert én soha nem fordultam semmivel hozzá. És akkor 93 március esélyén kezdődött egy hitmélyítő, és az első evédet, a soha nem felejtem, mert ugye hát volt gulyás leves és túros tészta, klasszikus a leves evés, ugye nem nagyon tudtam kanál az orcámba, mert egyszerűen nem találtam bele, készrezkedett a kezem, és mindenki nagyon normálisan fogta fel a dolgot, de minthogyha nem is tették volna észre, aztán már rájöttem nyilván, mert ők ezen már túl vannak. Én marhára zavart. Minél jobban akarja az ember, hogy ne remegjen a keze, annál jobban remeg. Mert ugye, amikor nekem mondta az itt, hogy hát te alkoholista vagy, hát én nagyon-nagyon megharagudtam rá. Azért, mert én reggel estig iszom, az nem jelenti azt, hogy alkoholista vagyok. Magyaráztam a bizonyítványt. Az első nap délutánján, és úgy este felé jutott nekem eszembe, hogy én ma még nem ittam, még ez is hagyján lett volna, de nem is hiányzott a magamról, ugye, hogyha nem ittam egy vagy másért, hát a franc már megérvett. Ez volt este már vacsora után, és akkor úgy az motoszkált bennem, hogy vagy megkajáltatják az embert valamit, vagy meg beétették valamivel. Na most én nem sokat ebédeltem, ez nem nagyon jöhetett, és akkor esett le a tantusz. Én úgy szoktam mondani, hogy hát, ha valaki fölöttem gépészkedett. Tehát fölülről nyúlt le az Isten, ami hát valóban így is történt.
Már hogy nem hiányzott.
Magyarul megszabadultam. Azóta a rohadtul ragaszkodok ehhez a szabad élethez, az alkoholtól szabad élethez. Hogy a keresztény életet egy savanyú életnek tartottam. Bennem legalábbis az volt, tűnik, aki keresztényeket én ismertem, ők vidékiek voltak, akik el töltözni vasárnap a templomhoz. Tehát semmi emberit nem láttam benne. Az a szerető Istenről én nem is hallottam beszélni. Egészen Dömösig, az Oli bácsitól hallottam először, hogy az Isten szeret minket, sőt az alkoholistát még jobban szereti. Hát ez nekem magas volt, és kire gondolkodott van ezzel, mert ugye az alkoholista kinek kell? Senkinek. Még a család is, ha lehet szépen, vagy letagadja, vagy elkerüli, mégis az egy Isten, az ha van, akkor az egy valaki. Hát velem akkor ő még foglalkozna. Na jó, mondom, akkor próbáljuk meg, hogy meddig megy a szekér pia nélkül. És hát ez azóta megy, ez most már 15. éve. Aki ezt nem éli át, nem hiszi el, az egészségügyi gondjaim megszűntek, hihetetlen, azóta ülve ugyanúgy tudom utazni. Na májam is rendbe jött, az Isten útjait ne akarja tudni az ember. Ő tudja, hogy mit miért. Nekem nagyon sokszor nem tetszett, amit velem tett, ezt is megmondom, és tényleg mondhatom azt, hogy minden javamra volt. Szóval olyan munkahelyekre helyezett, ahol azt mondtam, hogy uram, ez nem igaz, hogy én a kedvenceit közé tartozom. Ment a szekér, és akkor én egy picit elkezdtem az Istennel való kapcsolatot lazít. Nem megszakítani, mert tudtam, csak a Biblia olvasás ugye reggel. Csak kutyafuttába átnézzük, nem figyelünk, csak azt, hogy nehogy azt mondhassák, hogy nem olvasunk. Tehát látod, nem érdekel, nem figyeltem. Bementem a munkahelyre, elkezdtem volna a műszakot 6 órakor, egyszerűen megálltam a üzem közepén, és nézett rám mindenki, mert nekem kellett volna a munkát kiosztani, én vezettem az üzemet, és nem tudtam megszólalni. Nézte, azok is néztek rám, ez nem tudom, meddig tartott, biztos nem túl sokáig. Csak mondta az úr, hogy lönt szíve, döntsd el, vagy velem, vagy nélküle. Nem közelvező vele, de ez így nem megy. Lány kereszténynek nem lehet lenni. És akkor én azt mondtam, hogy olyan természetesen veled. Én akkor tudtam térdet és fejet hajtani igazán előtte nem, az csak olyan ízelítő volt a keresztény életből, hogy ilyen a keresztény élet. Az úr velem nagyon kegyelmes volt azóta is. Ha valóinak nem bizonyságot tenni.
Fogékonyak rá?
Is. Elhallgatnak először. Van, aki azt mondja, hogy de jó, így jártál van, aki azt mondja, hogy hát tudod, nem is olyan biztos, hogy ez a Jézus. Múltkor is ugye a munkahelyen, mert a Biblia úgy mondom, meg így, meg úgy. Én hallgattam egy darabig, csak megkérdeztem tőle, hogy aranyszívet, ismered a Bibliát? Hát nem ismerem, de mondom, aranyszívet, majd ha végigolvastad legalább, akkor mondjál véleményt. Na jó, és akkor elsúnyognak. Megdöbbennek, inkább a taszítást érzem. Sajnos. A doktornő mondta nekem, maga ilyet nem mondjon, azt mondja, már ennyit ivott volna, akkor maga már nem élne. Mondom, hölgyem, lehet, hogy igaza van, ez velem történt meg, azért merem nyugodtan bármikor elmondani. Nagyon sokan, amikor, mint én is voltam, hogy amikor megy a szekér, azt gondolják, hogy egyedül is megy. Nem megy egyedül, tehát Isten nélkül már nem tudunk létezni. Tehát magyarul nekünk a gyülekezetbe, vagy közösségbe járni kell. Nagyon sok példára vaj rá, aki azt gondolja, hogy egyedül megáll, előbb-utóbb visszaesik.
Mindenek az elején. Miért kezd el inni az ember?
Azt nem tudom. Én amikor először itt apám is alkoholista volt, én ezt láttam. Úgy kezdtük a reggeli műszakot, hogy oda mentük a kávésnéni, ez az ilyen decis pohárba adta a kávét, és azt mi felöntöttük 96% alkohollal tele. Így kezdtük a napot. Szóval szépen az ember vele csúszott.
De észrevétlenül csúszott?
Észrevétlenül. És ez szép, ugye tetszett a dolog, hogy ugye mindenki haver.
És mi volt az a pont, amikor rájött, hogy még sincs ez olyan jó?
Amikor muszáj volt innom. Na fiam, most máma, nem iszunk délelőtt, csak eltett egy óra vagy kettő, és én szenvedtem, mint a beteg szamár. Volt egy olyan bennem, hogy most már gáz a helyzet, mert nem tudom abba hagyni. De nem zavart, mert az egészségem még mindig megvolt. Először akkor volt nagyon rossz, amikor elkezdett válni a gyomrom, de rettenetesen. Rengeteg cigaretta, ugye én két és fél doboz cigarettát elszívtam, a gyomromnál kezdődött, és engem ez marhára zavart, hogy én nem érzem jól magam. Talán ez a legszemléletesebb, nem tudtam annak se örülni, hogy a gyurukám született. Sőt, minek ide ez a kis gyerek, ezzel megint csak gondok lesznek. Tehát semmi nem volt jó, semmi nem tetszett. Hogyha szenved velem valaki, miért jön szembe velem, miért nem a másik, azt mondom, mindenben.
Béketlenség.
Úgyhogy mindig máshova, mindig más csinálni. Tudnék, az Isten tudja azt, hogy mikor és mire van szükség az embernek. Valószínűleg nekem azt mindnek kellett élni, hogy én ide eljussak. Gondolom, nagyon sok rossz volt benne, de nagyon sok jó is volt benne, úgy jó minden, ahogy éppen történt. Való le is van ezért, hogy ne azzal foglalkozz, ami volt. Most mi van, előre, kész.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Minden családban vannak kellemetlen helyzetek. A zűrös ügyekben általában kétféle megoldást szokás választani. Vagy kerüljük ezeket a témákat és az időjárásról, vagy a szörnyen koszos utcákról beszélgetünk, vagy pedig terítékre kerül a kínos téma, és ordibálás, ajtócsapkodás lesz a vége, vérmérséklettől függően. Csoda, ha a kettő véglet között megtaláljuk az útját annak, hogy emberi hangon megbeszéljük a nehézségeinket. Az egyház családjában pontosan ugyanez a helyzet. Szép pillanatok azok, amikor például a katolikus és református lelkészek nyitottan, odafigyelve meg tudják beszélni nézetkülönbségeiket. Két teológus, dr. Szűcs Ferenc, a Károlyi Gáspár Református Egyetem rektora, és dr. Kránic Mihály, a Pázmány Péter Tudományegyetem rektor helyettese beszélgetnek, többek között Mária személyének a kérdéséről.
Egy egyetemes, azaz katolikus anyaszent egyházat hiszünk mind a ketten. Óegyházi hitvallásunkban így szerepel. Na már most, hogyha ezt hisszük, akkor nyilvánvaló, hogy ennek a látható formájában is szeretnénk, hogyha az egység jobban kiábrázolódna. Hitünknek a legfontosabb tételeiben van meg az egység, és természetesen vannak olyan kérdések, amikben különbözünk, és amikről érdemes és jó beszélgetni.
De miért fontos ez ma?
Hát nem csak azért, mert egyébként is a párbeszéd korát éljük, hanem amiatt is, hogy egyrészt jobban megértsük egymást, ami természetesen nem azt jelenti, hogy meg akarjuk úgy győzni a másikat a magunk igazságáról, hogy így jussunk el valamiféle formális egységre, de a beszélgetésben kiderülnek azok a korábban esetleg félreértésből táplálkozó feszültségek, amelyek esetleg nem is léteznek, csak amiatt vannak, mert úgy gondoljuk, hogy vannak.
Az ökumenizmus a 19.-20. század fordulóján erősödött fel protestáns kezdeményezésre. Addig a római egyház úgy gondolta, hogy ő van olyan nagy létszámban és hatalomban, hogy nem kíván ebbe bekapcsolódni, sőt tiltotta is a híveit. 1928-ban egy körlevél is, a Mortalium Animus, megtiltja katolikus híveknek, hogy részt vegyenek az úgynevezett pánkeresztény mozgalmakban, egyesítő mozgalmakban. Azonban a II. Vatikáni zsinattal, és ahogy később ezt II. János Pál is fogalmaz, az egyház irreverzibile, tehát visszavonhatatlanul elkötelezte magát a keresztény egység ügye mellett. Isten malmai lassan őrölnek, szokták mondani, az ember kerekei is lassan járnak. Valójában a történelmi események is arra késztettek bennünket, minden keresztjént, keresztényt, hogy fogjunk össze. Itt megkülönböztetheti az igazság párbeszéde és a szeretet párbeszéde. A kettőt együtt kell folytatni.
Most be kell vallani, hogy református körökben nagyon sokan ellenzik az ökumenét. Érdekes módon valóban a protestáns talajról jött az ökumenikus megújulás, és most talán a neoprotestáns megújulások miatt, de nagyon sok ellenzője van.
Gondolom, hogy egyfajta félelem is munkálhat sokakban, hogy itt valamiféle feladása történik az igazságnak. Egy ilyen globalizáló egybenmosástól félnek sokan. Az ökumenikus mozgalomnak nem ez a célja, hanem az, hogy a Krisztusban hívő emberek megtalálják a közösséget, esetleg a különbségeket is megpróbáljuk tiszteletbe tartani, amelyekben talán soha nem fogunk tudni egészen közösségre lépni egymással.
Valaki mondta, hogy ökumenikus szentségimádásra hívták. Ezt most azért mondom ezt a példát, mert ez viszont talán a katolikus oldalra jellemző, hogy sokszor olyan mértékű tudatlanság és olyan közöny van a másik valóságos megismerésére. Nem tudom, hogy tapasztalja ezt.
Igen, ökumenikus miséjék meg ilyenek elhangzanak valóban sajtótudósításaiból. Éppen mire rektor is utalt, egymás megismerése az feltétele éppen a közeledésnek. Itt a keresztény egyházak mögött hát évszázadok vannak. De nagyon sok múlik a pásztorokon. Ez az egység egy olyan erő lehetne magában a kereszténységben, amely szembe áll más erőkkel, ami a szekularizmus, egy nagyon drasztikus liberalizmus, amely megkérdőjelezi az erkölcsi törvényeket, az erkölcsi értékeket, az emberi létnek az alapjait valljuk mi keresztények. Hát sokkal nagyobb feladatunk van, mint hogy most egymást gorcső alá vegyük és kritizáljuk, hiszen a másik embert kell megmenteni. Ahogy az egyház melletti jelzők valóban az ősi hitvallásokban, a katolikosz, az az egyházra vonatkozik, nem pedig a felekezetre, ebben az egységben nekünk a világ felé kell nyitni. Hát az emberhez van küldetésünk, tehát az evangélium hirdetése és Krisztus hirdetése lenne a nagy cél.
Professzor úr említette az évszázadokat, kétségtelen ezek nem múltak el nyomtalanul, hanem megerősítették a felekezeti identitásokat is. Ha az egyházat úgy látjuk, hogy úton jár, nem egy statikus építménynek, ami egyszer s mindenkorra elkészült, akkor azt is láthatjuk, hogy vannak olyan utak, amelyek egymás felé vezetnek, konvergálnak. Gyakorlatilag minden, amit mi keresztjének csinálunk Krisztus rendelése szerint, az ugyanaz a dolog. Értelmezni mi értelmezhetjük különbözőképpen, de attól még maga a dolognak a lényege, mert hogy Krisztusra utal és rámutat, abban egy.
Egyébként tényleg döbbenetes, hogy mennyire nem ismerjük egymást. Egy katolikus pap volt egyszer egy úrvacsorosztáson, és úgy megdöbbent, hogy ez ilyen szép. Azt hittem, hogy ez ugye egy ilyen csupa, száraz, csak egy jelkép, és hogy hát azért nem az. Most itt van egy ilyen elég kényes terület, Mária. Létezhet-e olyan állítás, amit együtt ki tudunk Máriával kapcsolatban mondani? Lehet ebben valami konvergens lépést tenni?
Egészen bizonyosan a bibliai szövegekbe egyet tudunk érteni, sőt még azokban a korai egyházi, óegyházi hitvallásokban is, amelyek Máriát Isten szülőnek nevezik, tehát ezekben még dogmatikai egység is van. Mind a mellett, hogy például a reformátorok igen nagy tisztelettel beszéltek Máriáról. A különbségek természetesen abban adódnak, ami általában a szenteknek a felfogásában a protestáns és a katolikus nézőpontot elválasztja. Mi úgy gondoljuk, hogy a meghalt szentek Krisztus másik keze felől állnak, mi a innenső oldalon, és Krisztuson keresztül vagyunk kapcsolatban a szentekkel, a megdicsőült egyházzal. De ugyanakkor azt valljuk, hogy velük egy nép és egy sereg vagyunk, egy református ének, a diadalmas egyház, meg a harcoló egyház. Ez az nem két egyház.
A piac közepén van egy almapácska, annak a tetején három millió szem kötik a bokrétát, az apró angyalkát. sarkin ki van nyitva, be is hittét rajta. Az aranyos bölcsőt, bele is fektették az ártatlan
Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az első dogmatikai kérdések valami módon Mária körül alakultak. Jó lehet, Krisztusról volt szó.
A 431-es efézusi zsinat nevezi először Isten szülőnek, Teotokosznak Máriát, pontosan azokkal az eretnekségekkel szemben, amelyek Jézus csak embernek tekintették, mondván, hogy Mária csak egy embert szült. Amennyire ismerem a római katolikus teológiát is, hogy az a szemlélet erősödik meg, hogy itt a krisztológiáról van szó Mária személyével kapcsolatban.
Igazából Krisztusról beszélünk,
amikor Máriáról van szó. Így van.
Köszönöm rektorul ezeket a szavait, mert ez a katolikus álláspont is teljesen. Egyedül Márk evangélium nevezi Jézust Mária fiának, ez is érdekes, időrendben legelső evangélium. És hát a Magnifikátba se került volna bele az, hogy boldognak hirdet engem minden nemzedék, hogyha az Óegyház nem tartotta volna őt olyan egyéniségnek, személyiségnek, aki az üdvösség történet szempontjából jelentős. A megváltó születése, szülése, utána pedig ott van a kánai mennyegzőnél, tehát az első csodánál, majd pedig a kereszt alatt. János evangéliuma, mint egy keretbe foglalva, helyezi el az ő személyét, és a jelenések könyvébe pedig a napba öltözött asszony, amit természetesen vonatkoztathatunk Máriára, de az üldözött egyházra is egyaránt. Az előbb említett szentek közösségében Mária a katolikus felfogás szerint különleges helyet foglal el. Egyedül Istennek jár ki az imádás. Ez a látria görög szó. Máriát és a szenteket pedig a dúliával, tehát a tisztelettel illetjük, és Tűz Mária a hiperdúliával rendelkezik a teológusok szerint, tehát legfőbb tisztelettel. Latin mondás is úgy mondja, hogy per Mariam ad Jézum, tehát Mária segítségével Jézushoz, aki az egyháznak egy kitüntetett alakja, tehát ő az egyház tagja, de ugyanakkor az egyház anyja is, a pünkösdi jelenet utal erre, az apostolokkal együtt imádkozva Jézus anyja is ott volt, várjuk a Szent Lelket. Azonban az első írások meglehetősen szükszavúak Mária nevével és Mária személyével kapcsolatban, Pál apostolnál erősen fordul, de akkor nem az volt a döntő és lényeges.
Született talán ez az egyetlen, ami tal Jézus.
A Galata levél 4:4-ben, tehát egy édesanyától születik az ember, nem lehet kikerülni.
Az igen fontos és alapvető tételekben egyetértünk. Van azonban néhány olyan protestáns észrevétel vagy elhatárolódás, amit azért kénytelen vagyok megemlíteni. Például a jelenések könyve 12. részével kapcsolatban, ugye itt ez sose vonatkoztatja a protestáns exegézis Máriára, mert hogy tudnék, ott azért a napba öltözött asszony az Izraelre vonatkozik elsősorban és az egyházra. Hogy ebbe volna Máriának is szerepe, ezt mondjuk a protestáns exegéták sosem látják. Érdekes módon, ahogy Mária a születés előtt, alatt és után is szűz maradt, ez például a második helvét hitvallás kimondja, a legtöbb református lelkipásztor erre nem gondolna, hogy a Semper Virginitas az benne van a második helvét hitvallásban. Hozzá kell tennem, hogy sok reformátor másképpen gondolkodott erről. Említi a Szentírás Jézus testvéreit. Na most az Adelphos az jelentette az édes testvért és az unoka testvért. Egyaránt. Ez egy eldönthetetlen vita a Szentírás.
Tehát, hogy szűz maradt-e
Mária? Igen. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy nem nevezi néven Máriát János evangélista soha, hanem mindig asszonynak. Ez nem tiszteletlenség, de talán fölfogható úgy is, hogy van egyfajta tartózkodás is már a korai egyházban attól, hogy túlságosan nagy szerepet ne adjunk Máriának, mondom, a legnagyobb tisztelet mellett. Nyilvánvaló, itt a későbbi kegyességi vagy ájtatossági mozgalmak jelentik a legnagyobb problémát, hogy az a bizonyos paraliturgia, amit maga a katolikus egyház is úgy nevez, a Mária jelenések, búcsúk és így tovább, amiket hát végképp nem tud a protestáns világ követni.
Aminek egyébként hihetetlen reneszánsza van ma.
Egy helyes egyensúlyra kell eljutni. Nem egy kitalált kegyességi szokásról van szó, aminek lehetnek elhajlásai. Ettől óv maga hatodik pápa, és a Marialis Cultus kezdetű iratában helyre is teszi pontosan ezeket a szélsőségeket, amelyek meghaladják már a hitelesség és a teológiának a határait is. Még egyszer hadd hangsúlyozzam, hogy nem az imádás, hanem csak is a tisztelet. Tehát úgy, hogy az ember az édesanyját tiszteli megkülönböztetett szeretettel, hát így az egyházban is vannak olyan személyek, akik előttünk jártak, kiemelkednek, Pál utal is erre, hogy emlékezzetek meg róluk. Máriára is így történik utalás, aki, mint egy az egyházban élő hívőnek a mintaképe is. Tehát ő is a hitben járt.
A protestáns teológia sem vetette el a szentek tiszteletét. Külön fejezet van erről a második helvét hitvallásban. Sereg pozitív jelzőt mond el a szentekről, szeretnénk követni őket, egyet kivéve, hogy a közbeni járásukat nem kérjük. Itt némi különbség van a felfogásban, úgy gondolom, mert az imádság megszólítás, ami, ha nem is imádat, ezt a különbségtételt figyelembe kell venni. Nem a glória, hanem a honor illeti meg Máriát, de hogy ebbe a tiszteletbe mi tartozik bele, ugye ezt különbözőképpen magyarázzák a különböző felekezetek.
Meg mindenképp egy érdekes jelenség a Mária tisztelet. Ennyire elterjedt, és tényleg a legelső időszakoktól kezdve a Mária tisztelet.
Lélektani okai is vannak. Ugye bizonyos pillanatokban az igencsak férfias vallások és a református egyházat szokták ezzel a karakterizálással illetni, hogy itt az igencsak maszkulin, férfias jelleg dominál. Ennek az ellensúlyozása lehet vallás lélektanilag talán az, hogy az ember a vallásban is keresi a női principiumot, az anya principiumot, és hát ugye Adinak egy versére utalnék, a Pócsi Mária című versére, ahol protestánsként, református, kálvinistaként sóhajok törnek fel benne, hogy szeretne ott igazán megtisztulni Mária közelében. És hát nem szabad elfelejteni, hogy a magyar hagyományban különös mély gyökerei vannak, egyesek szerint még a honfoglalás előtről is. Ezt természetesen figyelembe kell venni nekünk, protestánsoknak is, de azért ezzel együtt azt kell mondanom, hogy itt a mi dogmatikai felfogásunk azért nagyon határozott kerítéseket is állít.
Ez a fő kérdés, hogy Mária szerepe epizódikus, vagy pedig tovább is van szerepe. Már épp a kánai mennyegzőn azt látjuk, hogy Mária közvetít, hogy tegyétek, amit mond, tudnélik Jézus. Tehát Mária nem hogy csökkenti Jézusnak a fényét, hanem ellenkezőleg megerősíti őt. Kereszt alatt pedig Jézus maga mondja a szeretett tanítványnak, hogy íme a te anyád. A reformáció idejéből azt hiszem, hogy Erasmus mondta azt, hogy ha elveszük az anyát, akkor kitartja a gyermeket. Mert Máriát mindig is nem egyedül ábrázolták, hanem Jézussal.
Azt gondolom, nem akarta elvenni a reformáció Máriát. Sőt, hát erre liturgiai bizonyítékok is vannak, hogy például a magyar református liturgiában, de még a 17. században is tartottak Mária ünnepeket. Ez sokkal inkább a racionalizmus hatására rúgozódott ki, amikor már annyira különbözni akartunk a római katolikus egyháztól, hogy mindent kitettünk, de aztán ezzel együtt a szűztől való születést és a szeplőtelen fogantatást és mindent kidobott a racionalista teológia.
Mert tudnék, sokan megkérdőjelezték még az alapdogmákat is.
Így van. Tehát egyáltalán magát a dogmát, ugye a dogma az a szabad gondolkodásnak az akadályává vált, és hát akkor a protestantizmus a dogmamentes kereszténységet tűzte zászlajára, ami hát fából vaskarika, de mégis megkísérelte. Azon érdemes volna elgondolkozni, hogy valaha is egy egészséges Mária tisztelet vonatkozásában milyen messzire tudnánk elmenni. Egyelőre úgy látom, hogy inkább jó tiszteletbe tartani egymásnak a meggyőződését ezekben a dolgokban, semmint erőltetni azt, hogy bárki kényszerüljön a lelki ismeretén és a hitén erőszakot tenni.
Tehát lehet-e azt mondani, hogy Mária azon túl, hogy megszületett Jézus, és ő volt az, aki hordozta, és ezért itt valóban a református egyház ezt nem hangsúlyoz elég. Tehát ez egy hihetetlen szerep, hogy ő hozta világra Jézust. De ez egy múltbeli szerep, hogy vajon ennek van egy folytatása?
Tehát a református egyház nem gondolja azt, hogy most már egyszer s mindenkorra és elmondott mindent minden kérdésről. Nyilvánvalóan 450 évvel ezelőtti helyzet sok mindent indokolt. Bizonyos fenntartások most is indokoltak bizonyos jelenségekkel kapcsolatban, ám ez nem azt jelenti, hogy a mariológia kérdését nem lehet és nem szabad újra gondolni, és újra megkérdezni azt, hogy vajon Mária példája, amit a reformátorok mindig nagyon erőteljesen előtérbe állítottak, az vajon ma mit jelent? Például Barth Károly azt mondja, hogy Máriának a hite és az engedelmessége, ami igazán követésre méltó, hogy legyen nekem a te beszédet szerint. Ez az igének önmagát alárendelő, az Úr szolgáló lánya. Ez az a mentalitás, amiben Máriát követni kellene, és amiben a legnehezebb.
Tegyük fel egy furcsa kérdést, hogy ugye a katolikusok számára megvannak a dogmák, mindenki tudja, hogy mihez kell tartani magát, hogy milyen értelme lehet egy katolikus számára mondjuk Máriáról beszélgetni egy reformátussal? Hozhat-e ez valamilyen gyümölcsöt?
Majdnem minden nemzedéknek újra magáévá kell tennie a hitet. És hát egy ilyen változó világban előjöhetnek olyan szempontok, amelyeket erősíteni kell. Az igazságoknak ugye van bizonyos hierarchiája, tehát ma például a tanúságtétel, a hit ajánlása, bemutatása rendkívül fontos.
Úgy látom, hogy a Biblia és főként az evangéliumok a férfi és nő alakok bemutatásában rendkívül kiegyensúlyozottak. Hát gondoljunk csak arra, hogy ugye az apostolok előtt Jézus egy asszonynak jelenik meg a feltámadása után. Én úgy látom, hogy ez már egy bizonyos fokú visszahatás volt arra, ami később az apostolok, a férfi apostolok szerepének a megerősödését jelentette, egyfajta korrekció. Ugyanúgy félni kellene attól, hogyha az inga a másik végletbe lengene ki, hiszen az egyházban férfiak és nők élnek együtt úgy, mint ahogy a társadalomban, mint a családban, és ahol mind a két félnek meg kell találni a maga teremtésbeli rendeltetését. Ilyen értelemben gondolom azt, hogy a mariológiát is újra lehet gondolni, protestáns szemmel is.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.